Nagyon hosszú ideje mondogatják a hozzáértők, hogy a termőföld az az egyik legjobb befektetés, mert ugye véges erőforrásról van szó, és ezért mindig stabil áremelkedésre lehet számítani a termőföldek esetében. Hogy ez tavaly is így volt-e, hogyan alakultak a földárak Magyarországon, arról fogunk beszélni Sáhó Lászlóval, az Agrotax Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Jó, hát először is az Agrotax, vagy Agrotax Kft.-nek a földpiaci elemzéséről szeretnénk kérdezni, de ez mióta készült, és tulajdonképpen mi a célja ennek?
Ezt a kiadványt körülbelül 6 éve adjuk ki. A célja tulajdonképpen egy általános tájékoztatás, egy országos körkép. Ez tulajdonképpen egy statisztikai kiadvány. Hadd nevezzem ezt egy kicsit a fő tevékenységünk melléktermékeként, ugyanis mi elsősorban termőföldek értékbecslésével foglalkozunk, és hát nyilván ennek egy nagyon fontos eleme az adatbázis építés. És úgy gondoltuk, hogy ha az adatbázis rendelkezésünk fel, akkor miért ne hozhatnánk ezt nyilvánosságra, és tájékoztathatnánk a piaci szereplőket.
Nagyon helyesen tették. Mit mutat a 2022-es kiadvány elemzés? Hogyan alakultak a földárak? Megint emelkedés volt? Mert beszélünk egy pár éve ennek kapcsán önökkel, és mindig stabil emelkedés, és mindig stabil kétszámjegyű emelkedés van a földárakban.
Hát ugyanezt tudom megerősíteni. Tehát tulajdonképpen a tavalyi számok is a hosszú távú trendre igazodnak. Aminek nagyon egyszerű oka van, és sokan kérdezgetik is ezt tőlünk, hogy hát vajon most ez az erős infláció, ez meglátszik-e a földárakba. Egyértelműen azt kell, hogy mondani, hogy nem. Mi igazándiból nem látunk semmiféle szoros összefüggést a földárak és az infláció között. Uh-huh. Ezeket a földárakat, amiket mi évente ki tudom mutatni, illetve a növekedéseket, és ezt zárójelben mondom, természetesen nagyjából igaz a földbérleti díjakra is, ezeket a változásokat egy hosszú távú trend határozza meg. Ahogy ön is mondta a bevezetőjébe, itt egy véges erőforrásról beszélünk, ugyanakkor az igény pedig egyre inkább növekszik a piaci igény. Gondoljunk abba, hogy itt a városiasodás következtében.
Vagy éppen a nagy akkumulátorgyárak, ugye erről is mindig megy a vita, hogy mennyi termőföldet hasítanak ki, és hogy milyen azok minősége.
Igen, tehát folyamatosan csökken a termőföld, de természetesen ez nem magyar jelenség, ez a világban mindenhol így van. És még erre rátesz egy lapáttal, ha úgy tetszik, a klímaváltozás is természetesen. Tehát ez a kettős hatás, ez azt jelenti, hogy ez a növekedés, ez folyamatosan fennmarad, és ha most nekem jósolni kellene, akkor azt mondom, hogy nem is feltétlenül lineáris lesz az a növekedés, inkább át fog menni majd egy exponenciális hajlásba ez a növekedés. És itt természetesen az évenkénti kilengések nem nagyon jelentkeznek. Ahogy az előbb említettem, az infláció esetében, tehát most nyilván nem fogja követni a 15-20% közti inflációt sem, de ez akkor is igaz volt, amikor 3% alatt volt az infláció néhány évvel korábban.
Igen. Mennyire likvid a földpiac Magyarországon? Mert hogy erre is szokták mondani, és erre a kormányzat próbál ezen változtatni, hogy lehessen földet vennie minél könnyebben azoknak, akik tényleg ebből szeretnének megélni, és a gazdasági hátterét biztosítani az agrárvállalkozásuknak. De hát ugye itt egy ilyen koncentrációt is elősegítő módszerre is felhívnám a figyelmet, hogy ugye az osztatlan közös tulajdon szabályozást is átalakították pont ennek érdekében. Ezeknek látszanak a nyomai? Tehát van egy földéség Magyarországon, pörög a piac, ha úgy tetszik, mert elég magasak az árak.
A földéség ez természetesen megvan. Na most itt nyilvánvaló, hogy ön az osztatlan közöst említette. Igen, ez most a napjainkban egy sláger téma. 2 évvel ezelőtt indult nagyjából, tehát egy új jogszabályt alkottak, ami megpróbálta felgyorsítani. Kicsit zötyödősen indult ez a kérdés, de aztán most már úgy veszik észre, hogy a tavalyi évben elég jelentősen emelkedett a szám. Uh-huh. Itt az osztatlan közösről azért azt el kell mondani mindenképpen, hogy az agrárkormányzatnak ez a célja, hogy megszüntesse az osztatlan közöseket, egy nagyon előremutató jogszabály. Nagyon várta már ezt a piac, és várták a gazdák, mert rengeteg bonyolodalmat okozott itt az osztatlan közös mindenkinek. Gondoljunk itt az öntözés megvalósítására, öntözési beruházásokra, és ugye azért mindenhol a tulajdonosoknak ebbe bele kellett egyezni. Nagyon bonyolult a sikerült ez a törvény, ezt mindenki elismeri, de azt is el kell mondani, hogy ez nem egy öncélú jogszabályalkotás. Kifejezetten a kisebbségben maradó, illetve a bekebelezendő tulajdoni hányadok tulajdonosait védi, és nagyon keményen. Látni kell azt is, hogy nagyon drága. Gondoljunk itt postaköltségekre, rengeteg külföldi tulajdonos van, amit mi is tapasztalunk. Egy-egy tértivevény 5-6 ezer forint között van külföldre, Magyarországon is 1000 forint, és sokszor több száz tulajdonost kell kiértesíteni ezekről a megindult eljárásokról. Gondoljunk az ügyvédi költségekre, egyéb, és nagyon komoly hivatali jártosságot is tételez föl, aki ebbe bele száll, mert rengeteg ügyintézés van, és nagyon komoly informatikai ismereteket is mindenképpen be kell vonni ebbe a dologba, gondoljunk az osztóprogramnak például a megszerkesztésére. Úgyhogy egyedül ez nem megy, tehát én javaslom mindenkinek szakember igénybevételét, mert ez bebizonyította az idő. Ugyanakkor egy soha vissza nem térő lehetőség a gazdák előtt, mert rengeteg elhunyt tulajdonos van, rengeteg külföldi van, aki nem is tudja, hogy ő neki tulajdoni hány, de van, ez mind-mind akadályozza a művelést, és ezeknek a megszüntetésére ez egy remek eszköz. És élnek is vele a gazdák, kezdesz felpörögni. Az alapkérdésére válaszolva nagyon fontos az, hogy esetleg valamilyen hitellel támogatják-e a gazdákat, különösen most mindenki tudja az aszály miatt, azért jelentősen megcsappantak a tartalékok a gazdáknál. Úgy hírlik, és ez most egy másik téma, hogy ebben az évben el fog indulni egy ismételt árverési hullám, ami az állami földek
értékesítésére. Erre is volt már példa, igen.
Ez 10 hektár fölötti földrészleteket érint. Akkor, amikor ez utoljára volt 2015-16 környékén, akkor egy nagyon kedvezményes állami hitelkonstrukcióval kapcsolták össze, borzasztó nagy keresletet indukált. Hogy az idén az így lesz, erre nem tudok válaszolni egyelőre.
Ez még a jövő zenéje. Térünk vissza a tanulmányhoz, egészen pontosan mekkora volt a drágulás, és a hektáronként hány millió forintért lehet megvenni egy átlagos termőföldet, mert aztán a művelési ág szerinti árakba is szeretnénk azért belemenni.
Igen, igen. Hát a termőföldek átlagos ára, tehát énben minden művelési ág bele tartozik. Ez 2.186.000 forint a mi számításaink szerint, és nyilvánvaló, hogy a legmagasabb érték itt a értékesítési mennyiséget is figyelembe véve a szántók. A szántóknak az átlagára ez 2.330.000 forintra alakult ki. Az éves drágulás ez 11% környékén van a pontos szám.
Biztosan érdekli még a hallgatókat más művelési ágak közül, mondjuk legyen az erdő, meg a gyümölcsös. Az erdő az talán azért lehet érdekes, mert hogy ugye most felértékelődhettek az erdők, hiszen ugye van ez a rezsicsökkentés, és megrohanták az emberek a tűzifáira a tűzépeket, és az a kérdés, hogy ez élénkítette az erdők iránti keresletet mondjuk, és ezzel együtt felhajtotta az árakat.
Ez nem látszik, tehát egyrészt ez a kereslet ez inkább az év második felére helyeződött, tehát tulajdonképpen itt egész éves adatokban ez még nem nagyon látszik. A másik pedig, hát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon szabályozott igénykielégítés, és azért ez nem érinti, tehát azért az erdők védelme egy nagyon fontos dolog, és azért erdőt venni az nem arról szól, hogy hú, most van egy kereslet, akkor gyorsan erdőt veszek. Ezt mi úgy szoktuk mondani így magunk között, hogy egy termőföld az lehet befektetés, de egy erdő az mindenképpen egy vállalkozás. Tehát ott nagyon komoly dolgoknak kell megfelelni.
Igen.
Szabályozók vannak, együttműködni, pótlási kötelezettségek, nem akarom sorolni. Tehát egy erdő az vállalkozás, ez nem olyan, hogy egy pillanatnyi hullámra felülünk, és akkor erdőt vásárolunk.
Na, és a másik ilyen a gyümölcsös lehet. Az meg ugye azért, mert hogy ott is lehet látni, hogy micsoda árak vannak a zöldség-gyümölcs piacon. Meg hát ez az a termőföld típus, ami talán a legdrágább volt mindig is.
Igen, tehát ez a mi kimutatásaink szerint közel 4 millió forintra ugrott itt a gyümölcsösöknek az ára. Nyilvánvaló, de ez is egy nagyon komoly vállalkozás, tehát csak megalapozottan hosszú távú befektetésként lehet ezekre is tekinteni. Látszik is egyébként a piacon, hogy nagyon kevés a megfigyeléseknek a száma. Tehát akinek gyümölcsöse van, azok azért tartják ezeket, ők értenek hozzá, hosszú távon felkészültek rá, megvannak az eszközök, megvannak a szakmai ismeretek. Tehát itt ugyanazt tudom elmondani, mint egy erdőnél, hogy azért az nem úgy megy, hogy valaki eldönti, hogy most drága a gyümölcs, meg a szőlő, és akkor most leszek egy.
De ez az egész, egész mezőgazdaságra igaz, nagyon keserű tapasztalatokat szerez az, aki így hamis nosztalgiától vezetve beleugrik ebbe az egészbe, mert hogy ez egy kőkemény munka, kőkemény tőkeigénye van, rengeteg időt kell erre, és szaktudást fordítani, úgyhogy ez mindennél igaz. Na de akkor térjünk át egy másik nagyon fontos kérdésre, ez pedig a haszonbérlet. Ez pedig azért fontos, mert ugye elválik a föld tulajdonosa és művelője nagyon-nagyon sok esetben. És lehet, aki befektetési céllal vásárol földet, bárhol az országban, az ugye utána haszonbérbe adja, ez a hozama az érték növekedésen felül az ő befektetésének. Ez a haszonbérlet mondjuk a szántók esetében hogyan alakult, ezt kimutatta ez a tanulmány?
Igen, szántók esetében mondok egy konkrét számot, az országos átlag 86.500 forint, de természetesen igaz itt is, mint minden egyéb művelési ág esetében, hogy óriási a szórás. Tehát, és itt nagyon erős a korreláció a szántóföld árak és a haszonbérleti díjak között. Tehát nyilvánvalóan a szántóföld árak mondjuk Békés-Hajdú megyében talán a legmagasabbak, ugyanezt követi a haszonbérleti díjak változása is. Mi csinálunk egy országos átlagot is, tehát kimutatjuk az országos hozam értékeket, tehát ezt Agrotax hozamindexként publikáljuk az oldalunkon. Ez 4,11% az országos átlag, tehát ez azt jelenti, hogy ha egy hektár termőföldnek az ára mondjuk 1 millió forint, akkor 41.000 forint a haszonbérleti díj. Természetesen ez egy országos átlag.
Megint csak a haszonbérleti díjról, meg az árakról jut eszembe, hogy nyilván azért nem egységes ez a földpiac sem Magyarországon, ahol semmi sem. Hol van inkább nagyobb kereslet most a földek iránt? Ahol jó minőségű van, és egy tagban lehet viszonylag nagy területet venni, vagy más mozgatja ezeket a piaci viszonyokat?
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, tehát nem feltétlenül egy elemet lehet itt kiemelni, hogy mi alapján mozognak. Tehát itt mi nagyon sok mindent vizsgáltunk ebbe a kiadványba. Megnézzük a településeknek a fejlettségi szintjét, megnézzük ehhez képest, hogyan alakultak az árak, megvizsgáljuk az aranykorona értékeket településenként, hogy milyen összefüggés mutatható ki az aranykorona érték, és az árak között. És ezekről nagyon sok elemzést készítünk, tehát nem nagyon lehet ezt így meghatározni, hogy most egy tényezőt. Ami érdekesség, azt látjuk, hogy ahol indokolatlanul, tehát az aranykoron értékhez képest indokolatlanul magasak az árak, ez tulajdonképpen nagyon jól koncentrálódik az országnak a középső része, tehát főleg a Duna-Tisza köze, ahol nagyon alacsonyak az aranykorona értékek, ugyanakkor az árak meg ehhez képest magasak, tehát relatíve magasabbak.
Igen, ez furcsa valóban. A végére egy hallgatói kérdés ismeretterjesztő jelleggel. Kivásárolhat pontosan termőföldet, nem kalászos gazda, halandó polgár, mennyi termőföldet, szántót, erdőt vehet? Kérdezi Dorka hallgató.
Egy átlag ember ma Magyarországon egy hektár termőföldet vásárolhat korlátozás nélkül. Aki ennél több, ott már bizonyos kötöttségek, korlátozások vannak és feltételek.
Ezek milyen feltételek, szakképzettség? Például meg helyben lakás, sokszor hallunk erről is.
Így van. Tehát ma Magyarországon, aki nagyobb mennyiségű földet akar venni, annak elsősorban igazolni kell vagy szakképzettséget, például elégséges az aranykalászos gazda, vagy több éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia. Ehhez képest nyilván tartásba kell természetesen vétetni magát a hivataloknál, és ez még az kell, hogy valamilyen módon helyben lakó legyen, mert ugye nagyon szigorú sorrendiség van felállítva a vásárláskor, tehát azt úgy hívják, hogy elővásárlási sorrend. És nyilvánvaló, hogyha én most akarok mondjuk városi emberként kimegyek a szomszéd faluba vásárolni egy termőföldet, akkor ezt közzé kell tenni. Tehát a jegyző ezt meghirdeti, illetve elektronikus formában is közzé teszi, pont azért, hogy az elővásárlási sorrendben a rangsorban előbb lévők ajánlatot tehessenek a földre, és akkor ők viszik el. Tehát nyilvánvaló, hogy valahol a sor elején azok a gazdák állnak, vagy azok a
aki gazdálkodik, meg helyben lakik.
Ott laknak, igen. Helyben lakik, és még nem is biztos, hogy csak gazdálkodik, hanem ezen belül is kiemelt, aki ökogazdálkodással foglalkozik, kiemelt, aki állatokat tart. Tehát tulajdonképpen ez határozza meg a sorrendiséget.
Engem. Jó, nagyon szépen köszönjük külön is az ismeretterjesztést, meg a földárakról szóló elemzést is. Úgyhogy hát jó munkát, és akkor ha máskor nem biztos a következő elemzés kapcsán, biztosan beszélünk majd.
Köszönöm a lehetőséget.
Szép napot kívánunk, viszont hallásra. Sáhó Lászlóval, az Agrotax Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk, hogyan alakultak a földárak. Tavaly ez volt a téma.